Ról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétették 14. Leó pápa levelét, amelyet a júniusi konzisztórium közelettével a bíborosoknak írt. A Szentatya ebben mélyebb emelkedésre szólít fel, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, óva inta a prozelitizmus kísértésétől és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától, írja a Magyar Kurír. Mint ismert, 14. Leó pápa apostoli útra indult Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába. Ez pápaságának harmadik apostoli útja, mely 11 napig tart és április 23-án ér véget. Korábban 2025 végén Törökországba és Libanonba, illetve a közelmúltban Monakóba látogatott. Algériai látogatása után már folytatta útját Kamerunba. Magyar Péter bejelentette, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök őt bízza meg kormányalakítással. A Tisza párt elnöke azután nyilatkozott, hogy egyeztetett az államfővel a Sándor palotában. A lendő országgyűlési bizottságokról és az alakuló ülés menetéről szóló egyeztetések már most pénteken megkezdődnek a pártok vezetői között. A megbeszélésen részt vesz a Sándor palota, valamint az országgyűlés főigazgatója is. Sólyog Tamás számításai szerint legkorábban május 4-én tarthatják az alakülülést, de reálisan május 6-án vagy 7-én ülhet össze a parlament. Abban maradtak, hogy a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakülülést. Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével és Semmén Zsolttal, a kereszténydemokrata néppárt elnökével is egyeztetett a köztársasági elnök. Sólyog Tamás a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről beszéltek. Emellett a Mi Hazánk elnökével, Torockai Lászlóval is egyeztetett Sólyog Tamás. Választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt, közölte Torockai László. Azt mondta, nem vonják kétségbe, hogy a Tisza nyert, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását. Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember, mondta Magyar Péterről Donald Trump az ABC News-nak. Az amerikai elnök arról is beszélt, nem tudja, számított-e volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett, Orbán Viktor jelentős hátrányban volt. Viktor azonban jó ember, tette hozzá. Az orosz külügyminiszter egy pekingi tárgyalás követően beszélt az orosz-magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről. Szavai szerint Moszkva továbbra is nyitott a kommunikációra Magyarországgal, függetlenül a választási eredményektől. Szergej Lavrov kiemelte, Moszkva számára fontos, hogy a partnerek saját országuk nemzeti érdekeit képviseljék, mert így lehet valódi tartalmi párbeszédet folytatni. A Magyar Honvédség fokozatosan levonul azokról a helyekről, ahol az energetikai létesítmények megerősítésére eddig szükség volt, válaszolta a Telex megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya. A haderő mintegy 600 fővel vett részt ezidáig a kritikus létesítmények védelmében. Nyílt levelet írt a szolnoki polgármester Szita Károlynak, a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének. Györfi Mihály szerint ők pártpolitikán felülálló szakmai szervezet, amelynek nem lehet elnöke az, aki asszisztált a Fidesz-KDNP kormány városokat megnyomorító brutális szolidaritási adójához és nem valós kampányüzenetek terjesztéséhez, fogalmazott. Orosháza sem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás esedékes összegét, tudatta a város vezetője, esetükben 232 millió forintról van szó. Előzőleg Budapest, aztán Szolnok és Nagykanizsa is hasonló döntést jelentett be, miután Szentes elkezdte a folyamatot. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A januárinál 1,8%-kal kisebb volt az ipari kibocsátás. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be, jelezte a KSH. Az Egyesült Államok ukrajnai háborús finanszírozásának leállítása a jelenlegi washingtoni vezetés egyik kiemelkedő teljesítménye, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai elnök úgy véli, az orosz-ukrán béketárgyalásokon jelentős előrelépés tapasztalható. Hozzátette, jelenleg néhány négyzetkilométernyi területről folyik az alkudozás ide-oda. Illetve bírált az európai vezetőket is, akik szerinte nem tesznek eleget a háború lezárása érdekében. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyolfelhők mellett több órás napsütés várható majd a folytatásban. Helyenként eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Folytatódik Leó pápa 10 napos afrikai apostoli útja. 14. Leó pápa kameruni látogatása elé, hogy mindnyájan egy legyenek. Leó pápa a kameruni hatóságokhoz. Együtt építsétek a béke és az igazságosság jövőjét. Egy család vagytok. 14. Leó látogatása egy kameruni árvaházban.
XIV. Leó pápa kameruni látogatása elé. Hogy mindnyájan egy legyenek. A cím Jézus főpapi imájára utal, aki atyát kérte, hogy miként ők ketten egyek, úgy legyenek az Úr követői is egyek Krisztusban. Ez a kérés egyúttal Leó pápa kameruni útja logójának a mottója, angol és francia nyelven, amely nyilvánvaló célkitűzésként jelzi a Szentatya szándékát, hogy az afrikai ország társadalmi és hitbéli egységének építését célozza elsősorban látogatásával. Április 15-én szerdán reggel, 2 napos algériai tartózkodása után Leó pápa Afrika közepébe, valahogy a szívébe repül Kamerunba, ahol 4 napon át tartózkodik, és ez is jelzi, hogy mennyire fontos ennek az országnak a bátorítása, hiszen a 4 országot érintő 10 napos látogatásából 4-et tesz ki csak egyedül Kamerun. Szerdán délután érkezik a Szentatya a fővárosba, Yaoundébe, ahol ma csütörtökön az északnyugati Bamendába repül, egy olyan régióba, amelyet 2013 óta egy szörnyű és gyakorlatilag elfeledett konfliktus sújt, amely több ezer halálesetet okozott, és közel 500 000 lakostért benső menekülté. Leó pápa pénteken látogat el Dualába, az ország gazdasági fővárosába, és mindegyik helyszínen szentmisét mutat be egyéb más programok mellett. A Kamerun földjére jártak már pápák, így Szent II. János Pál pápa 1985-ben több afrikai országot érintő körútja során látogatott ide, majd 1995-ben visszatért Kamerunba. Ezt a sorozatot folytatta 16. Benedek pápa 2009-ben, amikor Kamerunt és Angolát is felkereste. A Guineai öböl mentén fekvő Kamerunnak a Magyarországnál 5-ször nagyobb területén közel 30 000 000 lakos él, több mint 200 különböző etnikai és nyelvi csoportban. Éghajlata nagyon változatos, az északi száraz szavannától a középső és buja egyenlítői őserdőkig menően. Fájdalmas német, francia és angol gyarmati múlt. Kamerunnak gyarmati múltja nagyon fájdalmas, kezdve 1884-től, amikor német uralom alá került, amit aztán később 1920-ban maguk közt felosztottak a francia és brit gyarmattartók. 1960-ban francia Kamerun elnyerte függetlenségét, majd 1961-ben a korábbi brit Kamerun déli részével egyesülve Kameruni Szövetségi Köztársaság lett, mai neve Kameruni Köztársaság. A szomszédos nigériai határ könnyű átjárhatósága miatt a Boko Haram iszlamista terrorszervezet fegyveresei többször is beszivárogtak az ország északi részére, amely stratégiai kereszteződés Nigéria és Csád között, és elengedhetetlen a fegyverek szállításához és a toborzáshoz. Kamerun hivatalos nyelve 80%-ban francia, 20%-ban az angol, de még mintegy 25 törzsi nyelvet is beszélnek. A katolikus egyház Kamerunban. A katolikus egyház 2024-es statisztikai adatai szerint 8.300.000 a hívek száma, a lakosság 29%-a. Az országban 26 egyházkerület van, a plébániák száma 1426, de emellett 3019 egyéb pasztorális centrum is működik. A kameruni katolikus egyházat 35 püspök vezeti, 2388 egyházmegyés és 912 szerzetes pap segítségével, így összesen 3300 pap teljesít szolgálatot. Ugyancsak 3300 szerzetes nővér dolgozik, főként az oktatásban, katekézisben és szociális intézményekben. Kiemelkedő magas a 26.328 katekéta száma, akik hittan tanítanak. Kamerunban 1668 katolikus általános iskola, 276 egyházi gimnázium és 34 katolikus egyetem és főiskola működik, amely jelzi az egyház erős jelenlétét az oktatás-nevelés munkájában. Az egészségügy terén 59 kórházat tart fenn a kameruni egyház, 279 rendelőintézettel és 7 szanatóriumban pedig leprás betegeket ápolnak. A kameruni egyház életerejét leginkább az mutatja, hogy a 3300 működő pap mellett szinte velük egyenlő számban 2516 szeminarista készül a papi szolgálatra.
Leó pápa a kameruni hatóságokhoz. Együtt építsétek a béke és az igazságosság jövőjét. 14. Leó pápa szerdán délután udvariassági látogatást tett a kameruni elnöknél, majd a főváros Yaoundé kongresszusi központjában beszédet intézett az ország hatóságához, a civil társadalom és a diplomácia képviselőihez. Összefogásra, megtisztulásra, a teljes lakosság javának figyelembevételére buzdította a kameruni vezetőket. A katolikus egyház továbbra is segíti a békét, a kiengesztelődést és az emberi méltóság tiszteletben tartását, mondta a pápa. Mini Afrikának is nevezik Kamerunt földrajzi, nyelvi és kulturális sokszínűsége miatt. Ez a kincs a testvériség ígéretét hordozza és szilárd alapot ad egy tartós békeépítésére, kezdte beszédét Leó pápa, aki lelkipásztorként a párbeszéd, a testvériség és a béke szolgájaként érkezett az afrikai országba. Szándéka, hogy megerősítse a közjó építését. Ma a beletörődés, a tehetetlenség megbénítani látszik a népek megújulását, az emberek szomjazzák az igazságosságot. A pápa látogatása kifejezi Péter utódának szeretetét minden kameruni iránt, és meg akar szólítani mindenkit, különösen a fiatalokat, hogy egyenlő politikát, világot alkossanak. Erősíteni kívánja továbbá a Szentszék és a kameruni köztársaság közötti kapcsolatokat, amelyeknek alapja a kölcsönös tisztelet, az emberi méltóság és a vallásszabadság. Szent II. János Pál pápa a remény hírnökeként érkezett Afrikába, 16. Benedek a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke fontosságára mutatott rá, valamint erkölcsi felelősségre szólította a kameruni vezetőket. Most itt az idő, hogy feltegyék a kérdést, mit valósítottak meg a pápa elődök felhívásaiból? Aki a hazáját szolgálja, az a nép egészének javát keresi, a többség, a kisebbség javát és kölcsönös harmóniájukat. Kamerun nehéz próbatételeket él át. A belső feszültségek és erőszak súlyos szenvedést okozott. Életek vesztek el, családokat telepítettek ki, gyermekek maradtak iskola nélkül, a fiatalok nem látnak jövőt maguk előtt. Leó pápa az évelején az emberiséget arra szólította, hogy utasítsa el az erőszak és a háború logikáját, helyette a szeretetre és az igazságosságra épülő békét válassza. Ez a béke legyen lefegyverzett, vagyis ne a félelemre, a fenyegetésre és a fegyverkezésre épüljön. Legyen lefegyverző, mert képes megoldani a konfliktusokat, kinyitni a szíveket, bizalmat, empátiát és reményt fakasztani. A béke nem maradhat puszta szlogen. Személyes és intézményi szinten kell megvalósítani, visszautasítva az erőszak minden formáját. A hiteles béke építésére szólította a pápa a világot, melyet minden részérdek elé kell helyezni. A béke Isten ajándéka, ami türelmes és közösségi munkával fejlődik. Mindenki felelőssége, elsősorban a civil hatóságoké. Kormányozni azt jelenti, hogy szeretjük országunkat és a szomszédos országokat is. A nemzetközi kapcsolatokra is érvényes a szeretet parancs. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A kormányzáshoz hozzátartozik az is, hogy valóban meghallgatjuk az állampolgárokat, annál is inkább, mert a civil társadalom a nemzeti összefogás éltető ereje. Erre a lépésre Kamerun is készen áll, jelentette ki Leó pápa. A különféle társadalmi szervezetek, vallási vezetők pótolhatatlan szerepet játszanak a társadalmi békeépítésében. Kiemelendő a nők hozzájárulása az oktatás, a közvetítés, a társadalmi kapcsolatok helyreállítása terén. Fékezik a korrupciót és a hatalmi túlkapásokat. Ezért hangjukat teljesen el kell ismerni a döntési folyamatokban, mutatott rá 14. Leó pápa. A közjavak kezelésének átláthatósága és a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen a bizalom helyreállításához. Lelkiismeretvizsgálatra és bátor minőségi ugrásra van szükség Kamerunban. Az igazságos és hiteles intézmények stabilitást teremtenek. A közhatóság mindig legyen híd, sosem megosztó erő. A biztonság elsődleges, de csak is az emberi jogok tiszteletben tartásával szabad garantálni. Hiteles béke akkor lehet, ha mindenki úgy érzi, hogy megvédik, meghallgatják és tiszteletben tartják, és a törvény gátat szab a gazdagabbak és erősebbek önkényeskedésének. Ez kettős tanúságtételt követel a vezetőktől. Együttműködést az állami szervekkel a nép és a szegények szolgálatára, valamint szilárd jellemet. Meg kell törni a korrupció láncolatát, megtisztítani a szíveket a nyereség vágytól, ami bálványimádás. A valódi nyereség az átfogó emberi fejlődés. A fiatalok jelentik az ország és az egyház reménységét. Az oktatás, a képzés és a vállalkozás területén lehetőségekhez kell juttatni őket. Ez a béke stratégiai előfeltétele. Hála Istennek Kamerunban a fiatalokból nem hiányzik a mély lelkiség, ami ellenáll a piac uniformizáló erejének. A vallási hagyományok a szélsőségek nélkül ihletet adnak a béke, az igazságosság, a megbocsátás és a szolidaritás prófétáinak. A vallásközi párbeszéd és a különböző vallási vezetők bevonása a mediációba és a kiengesztelődési folyamatokba erkölcsi erőt adhat a politikának és a diplomáciának a feszültségek enyhítésére, a radikalizáció megelőzésére, a kölcsönös tisztelet kultúrájának megteremtésére. A kameruni katolikus egyház nevelési, egészségügyi és karitatív munkáján keresztül továbbra is szolgálni kívánja az ország valamennyi lakóját. Lojálisan együtt akar működni a civil hatóságokkal az emberi méltóság és a kiengesztelődés elősegítésére, valamint megkönnyíteni a többi országgal való együttműködést. Isten áldja Kamerunt az igazságos és békés jövő közös építésében.
Egy család vagytok. 14. Leó látogatása egy kameruni árvaházban. 14. Leó pápa a kameruni apostoli útja első napján, szerdán helyi idő szerint este 6 órakor, Yaoundé-ban a fővárosban felkereste a Ngul Zamba árvaházat, ahol a gyermekekhez és gondozóikhoz intézett beszédében a reményről, a testvériségről és Isten gyengéd szeretetéről szólt. A látogatást követően a Szentatya a kameruni püspökökkel találkozott. 14. Leó pápa április 15-én késő délután érkezett a Yaoundé-i Ngul Zamba árvaházba, amely különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekeknek nyújt otthont. Lakói 18 hónapos kortól egészen 20 éves korig találnak itt menedéket. Az intézmény teljes egészében adományokból tartja fenn magát, és mindennapi működését gyakran komoly anyagi és tárgyi nehézségek nehezítik, különösen az élelmezés és az alapvető szükségletek biztosítása terén. Az árvaházat a Mária Leányai Kongregáció nővérei vezetik, akik munkatársaikkal és önkénteseikkel együtt nem csak a gyermekek fizikai ellátásáról gondoskodnak, hanem nevelésükről, lelki kísérésükről és emberi fejlődésükről is. A közösség célja, hogy a sokszor fájdalmas élethelyzetekből érkező fiatalok számára valódi otthont, biztonságot és jövőt kínáljon, ahol megtapasztalhatják a befogadás, a szeretet és az összetartozás erejét. A Szentatyát az intézmény vezetője, a Mária Leányai Kongregáció elöljáró nője fogadta, majd a nagyterembe kísérte, ahol a gyerekek és az otthon munkatársai várták. A találkozó ünnepélyes, mégis családias légkörben zajlott. Köszöntőjének hangzott el, majd az elöljárónő üdvözlő szavai, ezt követően három gyermek tett tanúságot életéről, a gyermekek éneke következett, majd két gondozó osztotta meg tapasztalatait. Ebben a meghitt légkörben szólalt meg Leó pápa, aki beszédét személyes és közvetlen hangon kezdte. Kedves gyermekek, kedves barátaim! Nagyon örülök, hogy meglátogathatom ezt az árvaházat, amely az otthonotokká vált. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az árvaház nem csupán intézmény, hanem Isten szeretetének helye. Itt mindenekelőtt mennyei atyánk fogad benneteket szeretettel, mint gyermekeit. Beszédében többször visszatért a család képéhez, és megerősítette a gyermekeket abban, hogy nincsenek egyedül. Valóban itt egy igazi családot alkottok, testvérekkel, akik mind hasonló történetet hordoznak, amelyet a szenvedés jellemez. Ebben a családban a legidősebb testvéretek Jézus. Az, hogy testvérekként éltek együtt körülötte, tesz benneteket erőssé, segít együtt hordozni az élet terheit, és lehetővé teszi, hogy megtapasztaljátok az igazi örömöt, állapította meg 14. Leó. A Szentatya tágabb perspektívába helyezte az árvaház jelentőségét. Egy olyan világban, amelyet gyakran közöny és önzés jellemez, ez az otthon emlékeztet bennünket arra, hogy mi vagyunk azok, akiknek gondoskodnunk kell testvéreinkről. Isten nagy családjában senki sem idegen vagy elfelejtett, bármilyen kicsi is legyen. A pápa együttérzését fejezte ki a gyermekek szenvedései iránt. Tudom, hogy sokan közületek nehéz megpróbáltatásokat éltek át. Egyesek közületek megtapasztalták a veszteség fájdalmát szülők vagy szeretteitek halála miatt. Mások félelmet, elutasítást, elhagyatottságot, nélkülözést és bizonytalanságot éltek át, emlékeztetett a pápa. Ugyanakkor reményt adott nekik, hangsúlyozva a jövőjük távlatát. Arra vagytok hivatva, hogy a sebeiteknél nagyobb jövőt éljetek meg. Egy ígéret hordozói vagytok. A pápa külön kiemelte Isten közelségét minden szenvedésben. Ahol nyomorúság, szenvedés vagy igazságtalanság van, ott Isten jelen van. Ismeri mindegyikőtök arcát, és nagyon közel van hozzátok. Beszédében Jézus példájára utalva rámutatott. Jézus különös szeretettel fordult az olyan gyermekek felé, mint ti. A Szentatya nem feledkezett meg azokról sem, akik nap mint nap gondoskodnak a gyermekekről. Hűséges odaadásotok a szeretet szép tanúságtétele. Többet adtok, mint pusztán anyagi segítséget. jelenlétet, meghallgatást, családot és jövőt ajándékoztok ezeknek a gyermekeknek. Beszéde végén Leó pápa a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta a jelenlévőket. Mindnyájatokat a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlom. A találkozó a Mi Atyánk közös elimádkozásával és a Szent Atya áldásával zárult. 14. Leó pápa Jaundéi látogatása az Árvaházban arra emlékeztet, hogy a legkisebbek felé forduló szeretet az egyház küldetésének szívében áll. A látogatást követően a Szent Atya a kameruni püspöki konferencia székhelyére indult, ahol zárt körű találkozón vett részt az ország püspökeivel és nyugalmazott főpásztoraival. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a feltámadás öröméről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ha emlékeztek még, az előző adásban a szenvedés és a halál értelmét kerestük. Talán éppen azért, mert mi magunk is a mindennapok küzdelmeiben sokszor nemigen találjuk a választ nehézségeinkre, olykor értelmetlennek tűnik a sok küszködés. Ezt a titkot próbáljuk fejtegetni, megérteni. Annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy a megváltás művében központi szerepen van a szenvedésnek és a halálnak. Nyomába eredünk annak, hogy hogyan került a világunkba ez a sok szenvedés. És a választ, hogy az előző adásunkban mondtuk, a Teremtés könyvének az első lapjaiban találjuk majd meg. Szent Pál így ír Ádám atyánk vétkéről. Tarina, légy szíves, olvasd fel nekünk.
Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamányaként a halál, és így a halál minden embernek osztály része lett, mert mindnyájan vétkeztek.
Na, vizsgáljuk meg, hogy ennek az ős bűnnek a következményeként milyen szenvedések kísérik végig igazából az egész emberiség történetét. És nézzük meg, hogy ez a teremtés történetben hogy jelenik meg. Tudjuk, hogy a bűn elkövetése után a Jóisten szólt az asszonyhoz. Korina, mit mondott az asszonynak?
Az asszonynak pedig azt mondta: megsokasítom gyötrelmeidet és terhességet kínjait, fájdalommal szüld a gyermekeket. Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő uralkodni fog rajtad.
Mit gondoltok, milyen fájdalmakat és kínokat viseltek és viselnek az asszonyok a történelem során?
Én a válást, valamint a családoknak a szétszakítottságát mondanám. Vagy a diszkrimináció. Mert fizikai fájdalom, ami igazából csak a nőknél van jelen. Igen. Azok a fizikai fájdalmak, amik a nőknél vannak jelen.
No, nézzük, hogy mit mond a Jóisten a férfinak. Milyen büntetést mér rá.
Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miattad. Fáradozva épp belőle életed minden napján. Teremjen az neked tövist és bogáncsot, és edd csak a föld növényeit. Arcod verejtékével edd kenyeredet, míg vissza nem térsz a földre, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba.
Na nézzük, hogyan jelenik meg az Ádámra mért szenvedés a világban, az ember sorsában.
Például a munkakörülmények, ugye elég sok helyen igazán nyomorúságos munkakörülmények vannak, vagy például a szegénység.
Igen, ugye látjuk, hogy a büntetésnek egy része az Ádámot a munkaterületén éri, ugye? hogy az az alkotó munka, amiben erre ő meghívást kapott, az nem csak öröm és boldogság forrása lesz, hanem bizony keservet és kín fog hozni neki. Ugye? Na, hogy találkozunk ezzel? Ugye itt mondta a Darina már részben.
Igazából a javaknak az ilyen bő mozgáskörében, úgy mondanám, hiszen ugye egyenlőtlen és igazságtalan a megosztása, valamint felelőtlenül bánunk velük.
Igen, igen, ez mind benne van ebbe a büntetésbe. Amit mond az utolsó szavaival az Úr, hogy visszatérsz a földbe, amely vétettél, ez pedig ugye nem más, mint a halál, a testi halál. Na, mi volt az a fő bűn, emlékeztek-e rá, amelyért igazából ezt a büntetést kapta Ádám és ugye az egész emberiség?
Hát az engedetlenség.
Az engedetlenség, ugye? Ennek majd még így szerepe lesz itt a megváltás történetébe is, ennek az engedetlenségnek, illetve engedelmességnek majd látjuk. No, látjuk tehát, hogy a szenvedés végig kíséri az emberiség történetét, és óhatatlanul is feltesszük a kérdést, hogy ennyi szenvedés, fájdalom közepette, hol van Isten? Amikor húsvét titkát próbáljuk fejtegetni, tulajdonképpen ugyanerre a kérdésre keressük a választ, hogy hol van Isten? És a válasz egyrészt ott van az orrunk előtt, hiszen ha a húsvéti eseményeket szemléljük, akkor bizony nagyon is jól látjuk, hogy Isten ott áll a szenvedés kellős közepén. Látjuk, hogy vérrel verejtékezik, hogy elhagyják a barátai, és sorolhatnánk még, és végül is meghal. Arra hívlak most benneteket, hogy a húsvéti drámai eseményekben felfedezzük Isten szeretetét, hiszen végülis egész évben erről a szeretetről beszélgettünk. Különös titok ez, amely előtt sokan megtorpanunk. Nem értjük, hogy Jézus, aki egész életében a szeretet gyógyító, gazdagító erejéről tett tanúságot, akiből erő áradt és hatalma volt a gonosz felett, most mégis szenved, és összetört testtel meghal a kereszten. Szinte azt kívánjuk, mint ahogy az egyik gúnyolódója is mondja, hogy hát, hogyha Isten vagy, akkor hogy lehet, hogy meghalsz? Akkor hogy lehet, hogy szenvedned kell? És ahogy nem értjük Jézus megváltó szenvedésének értelmét, úgy nem értjük saját fájdalmaink miértjét sem. Hol van a szerető Isten a fájdalmainkban? És valóban, hogyha megállunk a nagypéntek eseményeinél, Jézus Krisztus halálánál, és a történet itt véget ér, akkor tényleg úgy tűnik, hogy értelmetlen minden halál. Minden áldozat hiába való. Ha egy ilyen világba gondolkodunk, és talán a mai világunk nem esik messze ettől a gondolatkörtől, akkor mit gondoltok, hogy mi lehet az élet egyetlen értelme? Hogyha itt tényleg úgy is vége mindennek. Corina?
Én a szeretetre tudtam így hirtelen gondolni, hiszen az embernek a legfőbb vágya szerintem magamból kiindulva az, hogy szeressen és hogy szeretve legyen.
Pont ez a legnagyobb tragédiája egy ilyen világnak, hogy a szeretet az azt követeli meg, hogy én az örökké a másikkal legyek együtt. És hogy pont ez nem válik benne valóvá. Pont ezt, vagy valósága, pont ez zúzza szét a halál, hogyha valóban ez a vég. A húsvéti történet azonban, úgyhogy ahogy ismerjük, nem ér véget nagypéntek eseményeivel, bár egy ideig maguk a tanítványok is azt gondolták, hogy Jézus halálával véget ért ez a nagyszerű történet. Jézus halálával maguk is reményvesztetté váltak, ahogy látjuk az evangéliumokban, csalódottak, elkeseredettek voltak, maga a kis közösségük is megbomlott, féltek, és bizony a kétségbeesés felülkerekedett rajtuk. Pontosan megélték azt, mintha mi egy olyan világban élnénk, ahol nincsen feltámadás, nincsen örök élet. A harmadnapon azonban, ahogy ismerjük az evangéliumokból, valami különös dolog történt. Mi volt ez a váratlan, különös dolog?
Jézus feltámadt.
Bizony, ugye számunkra ez már ismert történelmi tény, annyira nem is meglepődünk meg, de bizony, akik ott voltak, számukra ez egy egész különleges dolog volt. És ha belegondolunk, akkor talán számunkra is valójában annak kellene, hogy legyen. Honnan tudjuk, honnan ismerjük ezeket az eseményeket? Hogy jutott el hozzánk ennek az eseménynek az ismerete?
Az evangéliumokba leírták.
Igen, az evangéliumokba pedig úgy került bele, hogy nyilván voltak, akik erről tanúskodtak. Mennyire hihető számotokra az evangéliumban leírt esemény?
Igazából, hogyha most valaki odajönne hozzám, és így elkezdeném mesélni, hogy vele valami hasonló történt, akkor természetesen nem hinném el neki, de ahogy olvasom a történteket például az evangéliumokban, így beugrik az, hogy ez megtörténhetett, hiszen akkoriban az életükkel játszadozhattak, hogyha egy ilyet kitaláltak volna, tehát egy hazugságot írtak volna le. Szóval megtörtént, és én ezt elhiszem. Hiszen ha ennyien mondták, akik ott voltak például, és ugye le lett írva konkrétan, akkor nem lehet kitaláció az egész.
Darina?
Azért szerintem is egy kicsit hihetetlen dolog, hiszen nem nagyon találkozunk tényleg ennyire különös dolgokkal az életünk során, de nagyon sok ember elhiszi, és ugye nagyon sok helyen van leírva, és hogyha tényleg csak kitaláció lenne, szerintem akkor nem lenne egy ennyire népszerű és elfogadott dolog.
Igen, valószínűleg nehéz lenne egy hazugságra felépíteni egy egész kultúrát, hogyha már a teológiáról vagy a hitbeli igazságokról nem is tekintünk, de vagy eltekintünk, de elég valószínűtlennek tűnik. Számomra azt gondolom, hogy ami itt mérvaló, ez végeredményben mégiscsak a hit területére tartozó dolog. Hogy úgy, ahogy az életben egészen képtelen dolgokat elhiszünk bizonyos személyeknek, azért mert tudjuk, hogy nem fognak nekünk hazudni. Ugyanúgy vagyok én az apostolok tanúság tételeivel, az egyház tanításával, hogy egyszerűen megbízom bennük. És megbízom, azt gondolom, hogy Istenben is, hogy ő egy biztos pont, nem csak az én életemben, hanem az egész világ életében.
Látja az arcomat, ha valaki hallja a hangomat, megtudja róla, hogy Jézus él, és boldog-e az ember, ha szeretetben él. Boldogság öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la. Ha valaki nézi a két szemem, ha valaki fogja a két kezem, megérzi-e bennem, hogy Jézus vár, és jó, hogyha az ember az ő útján jár. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la.
Mi már ugye a feltámadás fényében látjuk az eseményeket, de azt hiszem egészen világos, hogy a feltámadás nélkül Jézus halála is igazából egy értelmezhetetlen tragédia, egy banális félreértés. Sőt, ami még rosszabb, végeredményben a gonoszság győzelme a szeretet felett. Azt gondolom, hogy egy ilyen világban nagyon-nagyon nehéz lenne élnünk, ahol nem történt meg a feltámadás. Jézus halála és megváltó áldozata a feltámadás fényében kap igazából értelmet. Pál apostol is így gondolja, és nagyon határozottan így int bennünket. Azt mondja, hogy ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. A feltámadás fényében talán jobban megértjük Jézus csendes szenvedését is. És azt gondolom, hogy ez segíthet bennünket abban is, hogy a saját problémáinkat, nehézségeinket is új megvilágításba helyezzük. Hogy túllendüljünk a szenvedés értelmetlenségén és fájdalmán, és Jézus szemlélve, az ő áldozatával egyesülve, belé kapaszkodva elfogadjuk nehézségeinket. Hiszen tudjuk, hogy a történetben végülis nem a haláli az utolsó szó. Azt valljuk, hogy Jézus legyőzte a halált. Jézus halálával és a szenvedésével egyben tanúságot tett arról is, hogy teljes mértékben egyé vált velünk, egészen olyan lett, mint mi. A hiszek egyben ugye azt valljuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Szent Pál így ír Jézus emberségéről. Korina, kérlek, olvasd fel nekünk.
Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
Na mit tart fontosnak Szent Pál Jézus emberségéből? Kiemel pár dolgot.
Például a külsejét. Szerintem senkinek nem kell bemutatni, hogy is nézett ki Jézus, és mindannyian láthatjuk, hogy ő is egy közülünk, hogy hasonlít ránk.
Igen, igen, igen. Ez ugye egy fontos dolog, meg majd főleg a feltámadás után lesz ennek a testben való létnek a szerepe, hogy Jézus teljes emberi testi valóságot öltött, ami a feltámadás után is felismerhető. Na, mit mond még Szent Pál Jézus emberségéről? Miben látja meg ő Jézus emberségének a lényegét? Ugye az egyik az volt, hogy a külső megjelenése.
Igazából a személyiségében, hogy engedelmeskedett mindenkinek, valamint a szolgálata, hogy másokon segített és támogatott embereket.
És emlékeztek, hogy azzal kezdtük az adást, hogy a bűn, az első bűnnek a lényege az éppen ez az
engedetlenség
volt, ugye? És látjuk, hogy az ember lényege az pedig éppen az engedelmesség. No, akkor mondtuk a külsejét, az engedelmességet, szolgálatot, ahogy Korina fogalmazta meg. Mi az, amiben még Jézus közösséget vállalt a mi emberi természetünkkel?
Például a halál, ugye minden ember egyszer valamikor meghal, és a halál és a szenvedés is Jézus emberségét fejezi ki.
Igen, pontosan. No, látjuk, hogy a megváltás művében és Jézus emberségében is nagyon fontos elem a szenvedés és a halál. Nézzük meg most, hogy hogyan részesül Jézus ebben az emberi szenvedésben. Milyen kínokat állt ő ki?
Én nagyon sok testi szenvedéseket élt át, például amikor felpofozták, ütötték, korbácsolták, tövis koronát tettek a fejére, vagy esetleg amikor a keresztet kellett vinnie, valószínűleg az se volt egy olyan leányálom, valamint a keresztre feszítés maga, hogy a kezébe, a lábába szöget ütöttek. El sem tudom képzelni igazából, hogy mekkora fájdalom lehet az, hogyha valaki például szöget ver belém.
Tehát látjuk, hogy akkor olyan szépen felsorolta, hogy komoly testi kínokat állt ki. Ez a mi életünkben is jelen van. Ha nem is ilyen brutálisan, de mindnyájan ismerjük a testi szenvedést. No, milyen szenvedések érték még Jézust?
Például még lelki szenvedések, ugye az árulások, a tagadások és a gúnyolódás, amit kapott, és a gyalászkodások, ugye, akik nem hittek neki, és ez az egész dolog szerintem eléggé nagy szenvedés lehetett.
És mi lehetett talán a legfájdalmasabb lelki kínő? Ezt meg is fogalmazott a kereszten.
Amikor úgy gondolja, hogy Isten hagyta előtt.
Igen, ugye a teljes magány. Azt mondja Jézus, hogy emlékeztek rá, mit mond? Hogy kiállt fel.
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Pontosan. No, ebben az elhagy igében ott van a mi magányunk is. A meghiúsult, elutasított és elárult szeretet. Ott van a gyermekek megtagadása és elvetélése, a kitagadás, az özvegység és az árvaság. Ugye közben látjuk az első bűnnek, hogy beszéltünk a következményeit. Ott vannak a tönkrement házasságok, a társadalmi kötelékektől megfosztó kirekesztés, az igazságtalanságból fakadó elnyomás és nyomor, a betegség és a magány. Vagyis amikor a kötelékek a legdrasztikusabb módon elszakadnak. Miért? Teszi fel a kérdést nem csak mi, hanem maga Jézus is. Ugye az előbb idéztük a szavait. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanazt kérdezi ő is, mint mi. Ugyanúgy áll a szenvedés értelmetlenségével és magányával szembe, mint mi. Ugyanúgy irtózott és félt a szenvedéstől, mint mi. Azt mondtuk, hogy Jézus szenvedésében és halálában felismertük az emberségét. Emlékeztek arra, hogy mit emelt még ki Szent Pál Jézus emberi természetéből? Ugye mondtuk a szenvedését és halálát, megnéztük, hogy ez hogy valósult meg az ő életében.
Az engedelmességet.
Az engedelmességet, ugye? Azt mondja Szent Pál, hogy és engedelmeskedett mégpedig a kereszt halálig. Most figyeljünk ismét Jézusra, és közben talán így megértjük az ő végtelen magányában és szenvedésének a titkát is, hogy hogyan viselkedik, mi az ő reakciója a szenvedések közepette, mi az ő válasza a szenvedésre, mit csinál ő, amikor őt vádolják?
Igazából megbocsájt nekik.
Mit csinál, amikor halálra ítélik? Hogyha belegondoltok, az is nagyon árulkodó, hogy mit nem csinál.
Igazából tudta, hogy meg fog halni, tehát szerintem ő elfogadta ezt, és teljesen nyugodt maradt.
Igen, hogy nagyon sokszor láthatjuk, hogyha esetleg valakit halálra ítélnek komoly bűnök miatt, hogy teljes sokba kerülnek, szenvednek, bőgnek, ugye mindenki más reakciót ad, de hogy közel sem olyat, mint Jézus.
Úgy tűnik, vagy úgy látjuk, hogy Jézus, nem is tudom, hogy tudnám mondani, hogy állja a sarat, néma, vádlói előtt, tartja magát. Méltósággal viseli a sorsát, igen. Nem kiabál, biztos, hogy ő is sóhajtozott.
Igen, és, valahogy erre szerettem volna kiukadni, nyugodtsággal, hogy ugye nem kiabált.
Igen, igen, nem zuhant össze, ugye nem rendezett jeleletet, nem tiltakozott. Na mit, hogy viselkedik, amikor ő elesik a kereszten? Ugye többször elesik.
Ment tovább.
Ment tovább.
Felállt és ment tovább.
Ugye? Nem bírja azt, hogy mondja azt, hogy nem bírom tovább, kész. Hanem megtesz mindent. Találkozik a síróasszonyokkal. Mit látunk?
Édesanyjának azt mondja, hogy nézzen a fiára.
Igen. Látjuk, hogy ugye, amikor ő találkozik aztán az édesanyjával és Jánossal, már ott a kereszt alatt állnak a szerettei, akkor igazából gondol a jövőre. Gondol a kis közösségére. Egymás gondjaira bízza a tanítványt, és az egyház édesanyját, Máriát. Képes még akkor is túllátni a saját maga fájdalmán, elesettségén. Amikor gúnyolódnak vele, mit mond a gúnyolódóinak? Emlékeztek rá? Ugye azt mondja nekik, hogy odalapoztok az evangéliumban.
Még ma velem leszel a paradicsomban.
Ezt a latornak mondja, igen, de ugye ott is az egyik gúnyolódott vele, a másik az azt mondja, hogy felismerte, hogy hát azért igazából ő megérdemli ezt a büntetést. És akkor Jézus, amikor, ahogy Darina mondta,
még ma velem leszel a paradicsomban.
Igen, igen, megígéri neki az üdvösséget. Na és mit mond a kínzóinak? A gúnyolódóknak. Mi volt az első sorokba olvashatjátok?
Hogy bocsásson meg nekik.
Hogy bocsásson meg nekik. Ugye, én azt gondolom, hogy ez egészen emberfeletti, amit Jézus esetében látunk. Hogy képes a legmélyebb csalódásai közepette és ellenségeivel szemben megbocsátani. Hogy tud a tanítványaira gondolni, azzal foglalkozni, hogy mi lesz az ő szeretteivel a halála után. Azt látjuk, hogy Jézus a kereszten, miközben megtapasztalja a legmélyebb elhagyottottságot, eléri az emberi élet határát. Mit látunk ebben a véges, kiszolgáltatott helyzetben? Végis összeomlik Jézus?
Igazából az Atya kezébe ajánlotta a lelkét.
Ugye, hogy végül is nem esik kétségben, hanem ahogy a Korina mondta, hogy imádkozik, ugye az atyához fordul, és rábízza magát Istenre. Micsoda egységben éltő Istenre, micsoda hite volt. Nem, hogy valami egészen borzalmas dolog történik vele, hogy ő is látja ennek az emberi életnek a kimenetelét. És hogy mégis mindenek ellenére egészen biztos benne, hogy az atya nem viccel vele. Hogy az atya számára is ebből valami értéket ki fog hozni. Hogy ő nem esik ki az atya kezéből, hogy végig ott van a szeretet kezében. Ahogy láttuk, ugye Jézus nem tiltakozik, nem vádaskodik, hanem Szent Pál szavaival, ahogy láttuk, engedelmes, mégpedig a kereszt halálig. Elfogadva az atya akaratát, teljesen rábízza magát az atyára. És ezzel számunkra is kijelöli nem csak a szenvedés és a nehézségek elfogadásának a rögös útját, hanem nekünk ajándékozza az Istenbe vetett bizalom megmentő, megváltó, és tegyük hozzá, hogy biztos reményét is. Az Úr így végül valamilyen formában belülről ment meg bennünket a mértjeinktől. A kereszten tárja fel a csalatkozhatatlan reményt, hogy Isten legyőzi a halált, hogy Isten ereje nagyobb, mint a halál. Mert ugye mi már látjuk, hogy végül is mi az atya válasza Jézus engedelmes halálára.
Jézus legyőzte a halált.
Igen, ugye igazából a feltámadás. Ugye, hogy nem a halálé, nem a szenvedésé, nem az elmúlási a végső szó. Látjuk, megtapasztaljuk, hogy a földi életünk véges, mert a bűn alá van vetve. Az életünk, az igazi életünk azonban, úgyhogy nem az a biológiai valóságunk, nem a vagyonunk, nem mindaz, aminek az elvesztésétől férünk, hanem valami sokkal lényegesebb belőlünk, az Isten szeretetében van elrejtve. És végül is Isten szeretetében lesz örök és halhatatlan a mi életünk is. Adásunk végén François Varillon atya gondolataiba kapaszkodunk, egy francia jezsuita atya gondolataiba. Ő felvillantja előttünk Isten megváltó szeretetét és húsvét örömét. Azt kívánom, hogy ez az öröm ragyogja be a nehézségek közepete és életünk éjszakáját. Korina, légy szíves, oszd meg velünk a Varillon atya gondolatait.
Mert van bennünk, talán lényünk legmélyen elbújva, és talán mindenki által elrejtve valami, ami érdemes arra, hogy szeressék, hogy örökké létezzem. Önmagunknak ezt a titokzatos pontját ragadja meg Jézus az ő megbocsátó minden hatóságában. Megbocsátani nem azt jelenti eltörölni. Megbocsátani annyi, mint újra teremteni, újra csinálni, feltámasztani. A megbocsátó Krisztus feltámaszt, förtelmes középszerűségünk ellenére képessé tesz bennünket az örök isteni életre. Arra kell törekednünk, hogy a hit figyelmes csendjében meghalljuk Krisztust, aki azt mondja nekünk, nem fogsz meghalni. Ő, egyedül ő alapozza meghalhatatlanságunkat.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének 12. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című magazinunkkal jelentkezünk. A nyugati pályaudvart építette meg terepasztalon a 2024-ben elhunyt Szörényi Szabolcs, Kossuth-díjas énekes, az Élés és a Fonográf együttes tagja. A művészről és hobbiáról beszél műsorunkban felesége, Rosta Mária, testvére Szörényi Levente, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, Schneller Domonkos és Erki Nagy Dániel restaurátor. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Rangóni Gábor egri püspökről beszélgetünk, Budapéter atya teológiai tanárral, a Rádi stúdió elnökével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is.
Napbúcsúztató.
Ő, amit az építők elvetettek, szegletkővé vált, az Úr vitte végbe ezt, csodálatos dolog a szemünkben. Olvasom a 117. Zsoltárban. Nem várok segítséget a külpolitikától, sem a szexuális forradalomtól, sem a zsíros termeléstől, sem pedig a nukleáris veszéllyel való ijesztgetéstől. És nem várok segítséget a községi tanácsoktól, a várostervezőktől, meg a szociális életmérnökeitől, de a Vatikántól sem, a buddhisták világszövetségétől sem, az angyaloktól, főangyaloktól, hatalmasságoktól és keruboktól sem. Mert megmenteni csak Jézus Krisztus fog minket. A bánat ereje világtörténelmi erő. Megakasztja a gonosz okszerűségét, széttépi a szerencsétlen összefüggéseket, és új kezdetet indít el. A bánatban az ember megújítja legmélyebb létalapját, kimossa belőle a mérget, és így más emberként fordul az új jövő felé. Hiszek benned, keresztre feszített, aki élsz bennem, az elvetedben, aki megújítod a világot, aki szolgáltatodban, akinek ügyét Isten magáévá tette, a mindvégig szeretni tudóban, akit Isten nem hagyott cserben. Isten igazolt, magához emelt és föltámasztott téged, elvetett Krisztusom. Hiszek benned, add, hogy veled járhassam utamat.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,